De jó együtt lenni. Tehát jó együtt lenni. Istennek az oltalmába menekülni, oda húzódni közel hozzá. És van egy üzenetem, amit hoztam nektek. Így egész héten így ugye gondolkoztam nyilván, hogy miről is beszéljek. Több oldalról érkezett hozzám ez az üzenet, tehát többféle forrásból is. Isten van benne, szerintem, abban, hogy ezek jöttek, ezek a gondolatok. Úgyhogy imádkozzunk, hogy sikerüljön azt így megfogni, amit ő akar nekünk adni. Imádkozzunk, hogy legyen ott az ő áldása ezen. Benne vagytok ebbe? Így egyetértetek, hogy szükségünk van az ő beszédére, szükségünk van arra, hogy ő kavarjon föl bennünket. Én nem akarok semmilyen szinten megszokott lenni azzal, hogy hozzátok szólhatok. Nagyon nagy áldás veletek együtt szolgálni, meg lenni. Tehát ez az énekes csapat is, a hangosító csapat. Ja, és mindannyiótok tényleg. Van egy részetek Isten népe között, és ez egy ámulatos dolog. És nem akarunk megszokottak lenni ezzel sem. Tényleg a közösségünkkel, ő benne. Főleg ugye ezek között a betegségekkel terhelt ilyen időszakban kiváltság együtt lenni. Kíváncsi együtt lenni. Ja, úgyhogy kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot, kérlek, hogy segíts előhozni úgy, ahogy te szeretnéd. Szeretnénk, hogy úgy legyél közöttünk, hogy tényleg tudjál te cselekedni közöttünk, te emelni a lelkünket, te bátorítani bennünket. Erre van szükségünk. Erre van szükségünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot te nevedben, kérlek. Amen. Ja, szeretnék szabad lenni, hogy beszélek veletek. Tényleg szeretnék örömmel szolgálni. Előjáróban szeretném azt mondani, hogy csak hogy így tudjátok, hogy én úgy vagyok meggyőződve arról, hogy amikor prédikálunk, vagy prédikálok, akkor én nem akarnám az üzeneteket semmilyen módon arra használni, hogy ilyen telegrafáljak ilyen üzeneteket nektek az aktuális történések kapcsán, és az üzeneten keresztül, nem tudom, incselek meg titeket, vagy manipuláljalak titeket bármilyen módon. Ezt csak azért akarom mondani, mert lehet, hogy ennek az üzenetnek is vannak olyan elemei, amik esetleg hangozhatnának így, vagy lehet ilyen gondolat, de akarom, hogy tudjátok, hogy nem így gondolkozok az üzenetekről, alapjában véve egyébként sem. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy prédikátor prédikál, akkor az a jó, hogyha ő tényleg Isten gondolatait közvetíti, isteni alapelveket közvetít, és aztán Isten maga használhatja ezt föl emberek életében úgy, ahogy ő akarja. És nem arra van az üzenet, hogy én így ilyen célzottan embereknek a dolgaira reagáljak bármilyen módon. Tehát, és akarom, hogy ezt tudjátok, hogy én tudatosan nem is akarom ezt csinálni. De nyilván, ahogyan forognak bennünk dolgok, amik történnek, meg amikkel így találkozunk, Isten aztán így formálja a lelkünket, és persze, hogy vannak vonatkozások, amik alkalmazhatók a mi életünkre, sőt, hozzám is velem is beszélgetnek ezek, és lehet, hogy veletek is fognak. Jó, de csak tényleg akarom, hogy tudjátok, hogy én nem reakcióként akarom ezeket a dolgokat hozni arra, amik történnek, hanem úgy gondolom, hogy az a cél, hogy tényleg legyenek isteni alapelvek, amik bennünket bátorítanak, tudjuk aztán őket alkalmazni az életünkben, és ez a haszna a prédikálásnak igazából többek között. Jó, tehát ezt mindenképp szerettem így előre mondani nektek. Vannak filmek elején, vagy könyvek elején is van ilyen, hogyha bármilyen hasonlatosság van élő szereplőkkel, akkor ez kizárólag a véletlen. Tehát tényleg nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy most valamilyen helyzetre reagálom ezt, vagy személyre, vagy ilyesmi. Jó? De engem megmozgattak ezek a gondolatok, ezek a dolgok, és tényleg szeretném ezért veletek így ezt közölni. Tehát isteni igazságok. És Pásztor Csaba ugye múlt héten beszélt arról, hogy Istent keressük. hogy ez a bátorítás, hogy az Úr mondja maga, hogy keressétek az én arcomat, és megtaláltok engem. És aztán ott van a válaszra, ugye, hogy az én a te arcodat keresem, Uram. És tényleg szeretnénk őt megtalálni az életünkben. És ez az egész életünk egy ilyen Istenre figyelés, egy ilyen megpróbálunk ráhangolódni, félretenni a saját lelkünk zajait meg amik történnek, és tényleg rá akarunk hangolódni. És ez egy nagyon fontos része az életünknek, igazából ez az elhívásunk. Elhívott az Úr, hogy vele legyünk, hogy az ő gondolataival táplálkozunk, hogy ő tudjon beszélgetni velünk. El vagyunk hívva, így vagyunk az ő tanítványai. És aztán, amikor az Úr Jézus itt járt a földön, Máté 6.33-ban azt mondta, hogy mit keressünk. Megmondta, hogy mit keressünk. Azt mondta, hogy keressétek először, ugye, az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Hogy keresem az Urat, és az Úr Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy keresétek az ő országát. Az Urat és az ő országát keresem. És ráadásul mindezek megadatnak. Tehát Máté 6.33 az egyik vers, amit gondoltam, hogy hozok nektek így bevezetésnek. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadhatnak nektek. És a másik pedig az Efézus 4.1-6-ig. És ha lehetne címet adni ennek az üzenetnek, akkor az lenne, hogy egy Isten által kiformált egység. És ez a vágyunk, hogy ebben tudjon ő bennünket vezetni. És ez az Efézus 4-ben van, egy ilyen indító gondolatként, de látjátok majd, hogy el fogunk kalandozni azért elég messzire innen. De alapvetően, amiért gondolkoztam erről, az ez volt. Az Efézus 4 Pál apostol kérleli az efézusi gyülekezetet, és azt mondja nekik, hogy kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint ahogy illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Tehát, hogy Isten már kiválasztott bennünket, már elhívott bennünket, és van egy mód, ahogyan méltó járnunk ez az elhíváshoz. Ez egy magas elhívás, hogy Isten gondolataival gondolkozunk, és aztán azt jelenítsük meg az életünkben. És utána azt mondja, hogy teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymás szeretetben. És látjátok, hogy itt mikre van szükség, amiket ő mond. Alázatra, szelídségre, hosszú tűrésre. Így járunk, így keressük az Isten országát, és egymás között is így tudjuk ezt megélni, az Isten országát közöttünk. És aztán azt mondja, hogy igyekezvén megtartani a szellemnek az egységét a békesség kötelében. Ez a törekvésünk, ez az igyekezetünk. Egy a test és egy a szellem, amiképp elhivatásotoknak egy reménységben hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Tehát ki van mindenek fölött, azt mondja a Pál, ugye az Isten maga. És hozzá kapcsolódunk, és később erről beszél, ugye, hogy Krisztus a fej a gyülekezetben, és hozzá kapcsolódunk, és így van egységünk. Na és akkor ehhez egy ilyen ószövetségi elmélkedés, amit szeretnék veletek megosztani. Nagyon érdekes, tehát az ima alkalmon is már említettem ezt a témát, mert engem nagyon így foglalkoztat ez, hogy ugye volt egy időszak, amikor Izrael királyt akart magának. Királyt akart magának azért, hogy olyanok legyenek, mint a többi nép, akik körbevették őket. És itt a motiváció igazából az, hogy miért akartak maguknak királyt. És erről szól a Bírák 8.22, hogyha ott kinyitjuk a Bibliát és megnézzük ezt a dolgot. Bocsássatok meg, de nekem is oda kell lapozzak. Máté már biztos oda lapozott. Bírák 8. 22 azt mondja, hogy mondták az Izrael fiai Gedeonnak, ugye Gedeon volt az egyik bíra, akin keresztül, mikor a midjániak betörtek Izraelbe, Isten egy hatalmas szabadítást készített. És mondták Izrael fiai Gedeonnak, uralkodjál felettünk te és a te fiaid, és a te fiadnak fiai, mert megszabadítottál bennünket a midjániták kezéből. És mondta neki Gedeon, én nem uralkodom felettetek, sem az én fiaim nem fog uralkodni rajtatok. Vagy az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek. Aztán mondta neki Gedeon, egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nekem mindenkit. Jó, ez már nem fontos. Tehát az Úr uralkodik ti felettetek, ezt mondja a Gedeon. Én nem akarok uralkodni felettetek. És itt már látjuk, hogy Izrael akart királyt. Már a Bírák könyvében ott van. Hogy Izrael akart egy királyt. De ez úgy tűnik, hogy nem volt kedves Isten előtt, hogy ők királyt akartak maguknak. És később a Hósás 13, az beszél erről, és mindjárt ezt is felolvasom. Ne haragudjatok, hogyha ez így döcög, mert ki kell keresni. Hósás 13.10. Hol van hát a te királyod? Hol van, hogy megoltalmazom minden városodban? És bíráid, akik felül ezt mondtad, adj nekem királyt és fejedelmeket. Adtam neked királyt haragomban, és elvetettem az én búsulásomban. Tehát, hogy amikor Isten kihozta a népet Egyiptomból, emlékeztek, hogy Mózes a frigyládát adta neki Isten ezt a dolgot, hogy a frigyláda legyen az Isten trónja ő közöttük. És az egész tábor úgy volt felépítve, hogy az Úr jelenléte, az ő trónja ott volt közöttük, és az Úr volt az ő királyuk. És aztán bevitte őket az ígéret földjére, és ott volt egy olyan időszak, amikor nem volt király Izraelben, azt mondja a Bírák könyve, hanem kiki azt cselekedte, amit ő akart. De elfelejtkeztek már arról, hogy az Úr az ő királyuk. És aztán kértek királyt maguknak, ugye Gedeonnak tettek kezdeményezést, és igazából ő nem vállalta ezt el, mert ő tudta, hogy az Úr a király Izraelben. De később volt egy másik király, aki oda került ugye a trónra, amikor a nép újra Sámuel prófétához fordult, és mondta, hogy adj nekünk királyt, mint a környező népeknek van, és emlékeztek, hogy Saul királyá lett téve gyakorlatilag. És az az érdekes, most Saulról szeretnék egy kicsit beszélni, az a nagyon érdekes, hogy igazából ez Istennek egy ítélete volt a népen. Tehát az, hogy egy királyt adott nekik, az egy ítélet volt Izraelen, és egyébként az egész történelmük, mikortól királyt választottak, kivéve ugye a Dávid házát, egyébként arról szólt, hogy egyik király gonoszabb volt, mint a másik, és végül egy teljes fogság és ítélet lett a vége az egész történetnek. De hogy miért kért királyt a nép, ez ugye az volt ebben a gonoszság, hogy Isten maga volt közöttük a király. Tehát Istennek az volt az eredeti gondolata, hogy ő legyen az ő királyuk. De ők levették a szemüket Istenről, és egy embert akartak, hogy rajta keresztül legyen uralom megvalósítva. És ki lett választva ugye Saul, és Saullal kapcsolatban az érdekes, hogy amikor Sámuel proféta elhívta őt, akkor ő ugye, hogy mondod a donkit magyarul, csak összvére, az apjának az összvéreit kergette. Ugye azok után ment. És azt olvassuk egyébként, hogy kezdetben az ő szíve az alázatos volt Isten előtt, és ezért tekintett rá Isten. Amikor az apjának az összvéreit kergette, és nem gondolt magáról sokat, akkor alkalmas volt arra, hogy Isten őt elhívja királynak. És egyébként így lett ő király. De később, tehát ez körülbelül 2 évig tartott Saul életében, amíg ő a maga szemében alacsony volt, vagy kicsi. Kicsi nem úgy tekintett magára, hogy neki kijárna a királyság. De 2 év múlva megfordult az ő szíve, és igazából tényleg egy ítéletté vált az ő királysága a nép fölött. A nép kapott egy királyt, amilyet akart, és Isten megítélte őt. De 2 évig volt az, hogy Saulnak jó hozzáállása volt Istenhez. És 2 év múlva, 38 éven keresztül pedig volt egy olyan királyként Izrael fölött, aki önmagát fontosnak tartotta, az urat pedig nem annyira. És csak erről próbálok nektek beszélni, és ne haragudjatok, hogyha egy kicsit csapongó ez a dolog. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából Istennek mindig az volt a szándéka, hogy az ő népének ő lehessen a királya. Hogy az, hogy a nép kért egy királyt, kért az, hogy legyen valaki nekünk, aki előttünk jár, ezért ők azért gondolkoztak így, mert körülöttük levő népeknél ezt látták. És nem gondoltak azzal, hogy az Úr közöttük van, mint király, és hogy ő vezette ki őket Egyiptomból, és hogy ő győzte le az ellenségeket, és hogy ő még mindig ott van. Hanem arra néztek, ami ugye kívül van. És a Saul így lett királyá, hogy egy fejjel magasabb volt mindenkinél, jóképű ember volt, és azt mondták, hogy milyen jó egy ilyen király nekünk. És volt egy jó hozzáállás a kezdetben, és az pedig az volt, hogy azt olvasjuk, hogy el is bújt a cuccok között, amikor megválasztották őt, mert úgy tekintett magára, hogy igazából ő nem méltó erre. Úgy tekintett magára, hogy ő a legkisebb nemzetségből való, és igazából nem ő neki kéne ennek a királynak lenni. És azt olvasjuk, hogy ezért igazából Istennek ez tetszett, ez a hozzáállása. Mert később, amikor megváltozott az ő szíve, akkor ezt mondja az Úr neki, hogy azért vétetett el tőled a királyság, mert elkezdtél túl sokat gondolni magadról. Amíg jó hozzáállásod volt az, hogy te kicsi voltál a saját szemedbe, addig méltán volt ott neked ez a kiváltság. És nagyon érdekes, és most tényleg már vezetve az üzenetet arra felé, ahogyan elkezdtük az Efézusi levelet és a Krisztusban való egységet, hogy én azon gondolkoztam ennek kapcsán, hogy ahogy olvassuk a Saulnak az életét, ugye fel lett kenve királyá, de egyébként mikor felkenték őt királyá, utána ő is hazament az apjának a házába, hazament, ugyanúgy folytatta tovább az életét, és nem dicsekedett el a barátainak, és nem mondta, hogy hú, én vagyok a király holnaptól, hanem ugyanúgy folytatta, hanem egy dolog történt, hogy az ellenség újra betört Izraelbe, és azt olvassuk, hogy a Szent Szellem rászállt Saulra, és akkor összetrombitálta Izraelben a hősöket, és azt mondta, hogy itt az idő, hogy lerázzuk ezt az igát. És akkor csatlakoztak hozzá valami 300 ezer ember, hogyha jól emlékszem. Tehát Szent Szellem vezette őt, megfújta a csatakürtöt, és akkor köré gyűltek azok, Istennek a szelleme által buzdítva, akik fontosnak tartották, hogy megvédjék a királyságot, Izraelt. És elsőre ő így nyert csatát igazából. Tehát ő nem volt se kartforgató ember, sem profi katona ez a Saul, hanem egy egyszerű fickó volt. De utána megnyerte ezt a csatát, és aztán történt ez a fordulat az ő szívében, hogy olyan dolgokra kezdett el figyelni, amit nem Isten szerint valók voltak, ugye. És a bizonytalansága miatt, ami önmagába való bizonytalanság volt, elkezdett magára nézni, és önmaga körül kialakítani a királyságot. És azt olvassuk, hogy később már nem így toborozta az embereket, hogy a Szent Szellem által indítva jöjjön az, akinek fontos ez, hanem elkezdte maga köré gyűjteni, hogyha látott valamilyen erős vitézt, vagy valakit, akinek jó képességei voltak, stb., ezeket kezdte maga köré gyűjteni. És ez nyilván önmagában ez nem baj, de hogyha ránézünk, ugye, hogy ezt miért tette, az nem egy jó motiváció. Tehát igazából először ő a saját maga szemében kicsi volt, nem tartotta magát méltónak, amikor ütközetbe ment, akkor is nem magának tulajdonította a győzelmet. De később önmagára tekintett, és aztán azt mondta, hogy meg kell erősíteni az én királyságomat, meg kell erősíteni az én hatalmamat, ezért kellenek ezek a profi emberek közé, meg ezek. És olyan embernek is átvette a tisztjét, mert félt tőle, hogy az emberek ott fogják hagyni, és nem fognak vele együtt harcolni az ellenség ellen, amit soha nem szabadott volna. És emlékeztek, hogy még a próféta a helyett is az áldozatot bemutatta Saul, csak azért, hogy ne szélegyen el a nép. Ez így a bizonytalansága miatt tette. És ott akarta maga mellett tartani az embereket, hogy az ő országa, az ő királysága az ne essen szét. És nagyon érdekes, mert amire ki akarok így lyukadni, az, hogy Saulnak a jelleme az nem volt Isten szerint való. Az ő szíve nem volt Isten szerint való ebben a pillanatban már. hanem oké, ő hogy lett király? Ő úgy lett király, hogy az Úr kiválasztotta őt, és elhívta őt az összvérek mellől. Nem azért, mert ő ügyes volt, meg okos volt, vagy ilyesmi, hanem azért, mert látta Isten az ő szívét, hogy kicsi volt a saját szemébe. De aztán, amikor magára tekintett, látta úgy, hogy mindenkinél egy fejjel nagyobb, és egyébként neki kijár az, hogy ő király legyen, akkor elkezdett így gondolkozni, és nem annak alapján választott embereket, hogy milyen szívük van Isten felé, vagy milyen szívük van ezeknek az emberek, milyen jellemük van, hanem hogy mit tudnak, ugye, mekkora harcosok, vagy milyen képességeik vannak, stb. Tehát Saul nem úgy választotta az embereit, ahogy Isten őt választotta ki, amikor kicsi volt a saját szemében, hanem ránézésre, vagy a képességeik miatt. És itt van ez a dolog, hogy mi alapján gyűlt köré ezek az emberek, és hogy volt ez a királyság építve. És ugye emlékeztek, hogy azzal kezdtük, hogy azt mondja az Úr, hogy keressétek az ő országát, és az ő királyságát. És tudom, hogy ezt sokszor mondtam már nektek, de engem úgy szíven ütött, amikor Budapesten voltam tizenvalahány évvel ezelőtt, és olyan plakátok voltak kitéve. Emlékeztek, hogy ezt meséltem sokszor, hogy jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Ilyen plakátok voltak kitéve Budapesten valami választással kapcsolatban. Hogy az én akaratom, meg az én országomnak kell eljönnie. És ez ellentét, szöges ellentéte ugye annak, amiről az Úr Jézus beszél, hogy keressük az ő országát, és az ő királyságát. Na és akkor nyilván rákanyarodunk mondjuk Saulról Dávidra, aki egy Isten szerint való ember volt. Azt mondja, hogy Saultól elvétetett a királyság, mert nem volt Isten előtt az ő szíve rendben, és Dávidnak pedig Isten odaadta a királyságot, mert Isten szíve szerint való férfit keresett magának Isten. És Dávid ugyanúgy kicsi volt a saját szemében, mint kezdetben Saul. Kicsi volt a saját szemében. És ezt nekem az mutatja, hogy ugye amikor őt királlyá tették, és fölkenték egyébként őt is, és emlékeztek, hogy erről beszéltünk, hogy sokáig menekült, mert sokáig nem tudott trónra kerülni, pont Saul miatt. De mikor végül trónra került, és megvolt rá a lehetőség, az első dolga mi volt? Az, hogy bevigye Jeruzsálembe a Fridládát. Hogy az Úrnak a trónja ott legyen közöttük, hogy az Úr jelenléte ott legyen közöttük. Ő az Isten országát kereste. Ő nem a saját királyságát akarta megalapítani, hanem az Isten országát akarta megszilárdítani. És behozták a ládát, és látjuk, hogy Dávid se tudta pontosan, hogy mi az Úr akarata, mert amikor behozták a ládát, nem úgy tették azt, ahogy az elő volt írva a törvényben egyébként, és kemény ítélet volt a vége. Emlékeztek, hogy ilyen ökrös szekérre, vagy mire rakták rá, és megingott a láda, ahogy a billegett az úton, és volt Dávidnek egy vitéz az Uzza, aki megpróbálta megtartani a ládát, hogy ne essen le, és Isten ítélete sújtotta, és ott helyszínen meghalt. És itt van, hogy Dávidot Isten tanította arra, hogy ha az ő királyságát keresi, akkor az Úr jelenléte közöttük a szent, és azt tartsa szentnek. És aztán megtanulták, hogy mit kell csinálni a ládával, és bevitték Jeruzsálembe, és emlékeztek, hogy Dávid levetve a díszes ruháit, örömmel táncolt alsó ruhában a láda körül, és a felesége ránézett, ugye Saulnak a lánya, ránézett, és azt mondta, hogy micsoda felháborító dolog ez, hogy a király így kivetközik magából, és ilyen méltatlanul van ott. De ez azért volt, mert Dávid nem a maga királyságát kereste, hanem az Úrnak az ő országát és igazságát kereste, és azelőtt örvendezett, hogy Isten ott van velük, és nem érdekelte őt az ő saját királyi méltósága, vagy mi volta. És a felesége pedig ezért megvetette őt. És engem ez foglalkoztat, hogy tudjátok, hogy ez volt Dávid szívébe, és ez van a mi szívünkbe is, amikor akarjuk az Úrnak a jelenlétét közöttünk, hogy nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy a saját képességeinket fejlesszük, vagy úgy gyűjtsünk Isten köré embereket, hogy nem tudom, akik a legjobbak, vagy a legakármilyenebbek, hanem aki szeretne ott lenni az Úr közelébe, aki szeretné azt a ládát, az jöjjön. És nekem ez a gondolatom így a Krisztusban való egységről, meg a gyülekezet egységéről, vagy szolgálatokról, hogy hogyan úgymond toborozunk embereket ezekre, hogy akinek kedves az Úr jelenléte, aki ott akar lenni, tudod, ahogy megfújta azt a trombitát a Saul is, mikor rendben volt a szíve, és aztán csatába mentek, akit az Úr hívott oda, akit ő szólított. Nem úgy, hogy ki van választva valaki a testi képességei, vagy nem tudom, talentumai miatt, vagy olyan dolgok miatt, amiről így ránézésre, a szemre azt mondjuk, hogy ő alkalmas lehet, hanem akit az Úr hív, akik készek köré oda gyűlni, akik szeretik az ő országát. Mint a Dávidnál. Emlékeztek is erről, hogy sokat beszélek mindig erről az Adullám barlangjáról, de azért, mert mikor Dávidnak még sehol nem volt a királysága, sehol nem volt az ő királyi méltósága, benn volt egy barlangba, ott bujkált, ezek az emberek oda gyűltek vele, és ott voltak együtt Isten jelenlétébe. Még a láda se volt meg akkor, ugye? Nem volt meg még a láda se, de az Úr jelenléte ott volt velük. És Dávidnak ez volt a szíve, hogy az Úr királyságát kereste. Az Úr az Izraelnek a királya. És ez volt az ő szívében, hogy az Úr az Izrael királya. Izrael se nem demokrácia volt, se nem, nem tudom, anarchia, hanem se nem monarchia, hanem teokrácia, Isten királysága. És Dávid egy volt a nép közül az Úr fősége alatt. Egy volt a nép közül az Úr fősége alatt. És egyébként az ő tiszta az ez lesz, azt olvassuk az ezer éves királyságban is, hogy kormányzója lesz Izraelnek Krisztus fősége alatt. Ezt csak zárójelbe mondom. Tehát neki az Úr királysága volt fontos, és az Úr Izrael királya. És emlékeztek, hogy csak így az ő szívére gondolva, hogy amikor már Saul befogadta őt az udvarba, vagy behívta őt, akkor Dávid ugye harcolt az ellenségekkel, és a király talán fölajánlotta neki a lányát feleségül, akiről később ugye beszéltünk, szó volt. És erről úgy nem gondoltak sokat azok, akik körülötte vannak, de Dávid azt mondta, hogy nem kicsin dolog az, hogy én a királynak a sógora legyek. Hogy neki az, hogy lehet egy kiváltsága, vagy azt mutatja ez, hogy ő ezt ilyen nagyra értékelte, hogy ő nem gondolt magáról sokat. Ugye, tehát, hogy azt mondja, hogy mások szemében ez kicsi dolognak tűnik, hogy én a király sógora leszek. Szerintem ez egy nagy dolog, mert én egy senki vagyok igazából az önmagam szemébe. És ez volt az ő életének a titka. Emlékeztek, hogy nem ragaszkodott a királyságához akkor sem, mikor a saját fia ellene fölállt, és elrabolta tőle gyakorlatilag a trónt. Dávid kiment onnan, és senki volt a saját szemébe. Ő tudta, hogy az Úr az igazi király. Ő uralkodik, és ő neki akarta adni az uralmat, így vagy úgy, egyébként is. Úgyhogy igazából ez az, amin én gondolkoztam, hogy ez az Isten szerint való szív vagy jellem az, amelyik fontosabb, mint az, hogy kinek milyen talentumai vannak, vagy mennyire ügyes, vagy okos, vagy ezek a dolgok. Ezek szerint Saul gyűjtötte maga köré az ő seregét. De ami igazán fontos az, hogy mi Istennek az országát keressük. Hogy mi az ő országát keressük, az ő királyságát, mert ő az Úr az övéi fölött, az ő népe fölött. Igazából ez az üzenetem. Nem egy nagyon bonyolult üzenet, de engem annyira megáldott ez, hogy gondolkozhatunk így a mi életünkről. Lehet alkalmazni, ahogy gondoljátok, mert én nem, ahogy mondtam az elején, én nem azért mondom ezeket el, mert én így célozgatok valamikre, hanem csak gondolkozok erről az elvről, hogy kicsinek lenni a saját szemünkbe, hogy nem sokat képzelni magunkról. Mert amikor az jön, hogy én elkezdek sokat képzelni magamról, és elkezdem építeni az én király kis királyságaimat, akkor van az, hogy más ilyen hasonló kis királyokkal nekem meggyűlik a bajom. Vagy az az elv, ugye, amit mondtunk, hogy az Úr Jézus Krisztus egy gyülekezetnek az ura. Ő az a fej, akihez minden tag ragaszkodik, és így növekszik fel a gyülekezet. Hogy én úgy gondolkozok erről, hogy valóban Isten nekünk megadta azt a kegyelmet, és ezt a szeretetet, ahogy itt a Pál beszél erről, hogy hosszú tűrőek legyünk, hogy megértsük egymást, hogy legyen idő arra, hogy igen, hogy az ő fősége alá gyülekezzünk, és aztán megértjük, hogy ő hogyan kapcsol össze bennünket. És szeretném ezt nektek mondani, hogy ez a gondolatunk egyébként, így ahogy beszélgettünk a Dáviddal is, meg Szepivel is, aztán meg vezetőségről, ahogy gondolkozunk, hogy nekem ez, ami így leszűrődik, hogy keressük meg azokat az embereket, akik szeretnének így Krisztus fősége alatt ott lenni ebben a csapatban, és építeni a gyülekezetet, és egymást építeni, megérteni egymást. És csak jelzem nektek, hogy igazából ez tehát történik, ez van a szívünkben, és efelé teszünk lépéseket. Valószínűleg nagyon hamar lehet, hogy egy héten belül majd összetrombitáljuk ezt a találkozót, és hogyha szeretnétek ebben részt venni, így jelezzetek nekem, hogy igen, ti szeretnétek ennek része lenni, vagy, és milyen gondolatotok van erről, mert azt gondolom, hogy ez a titka annak tényleg, hogy a gyülekezet egy szerves módon kapcsolódjon egymáshoz, és növekedjen. És mindenkinek van ebben helye meg része. Én nem gondolom, hogy bárki elől bármilyen úgymond lehetőséget el akarnánk zárni, vagy egy olyan szívünk lenne, ami azt mondja, hogy ezt nem lehet azért, mert én azt mondtam. De hogy megtalálni azt, hogy hogyan tudunk tényleg úgy összekapcsolódni, ahogyan az az ő királysága, az ő országa, amit mi tényleg keresünk, ahol ő a fő, hogy ez hogy tud megtartani, hogy ő dicsőjön meg, és ő legyen az, aki az ő népének a vezetője. Ez a mi vágyunk, és ezért imádkozunk. És én hiszem, hogy egyébként minden adott ehhez. Minden adott ehhez, mert hiszen az Úré, ez a gyülekezet is, az Úré, az ő népe, neki megvannak az ő gondolatai. Mi azokat keressük, mi az ő országát keressük, és aztán ő lesz az, aki ezeket a dolgokat így összerakja. De ez kell, hogy én tudjak kicsi lenni a saját szemembe. Hogy én ne a sajátomat nyomjam, ugye, hanem tudjak kicsi lenni a saját szemembe. És egyébként, ha ez megvan, akkor az Úr pedig bátran tud a saját népe között rendet tenni, munkálkodni, összekapcsolni. Ezek meg fognak történni. És nekem ez a hitem, hogy ez meg fog történni így. Úgyhogy igazából ez az üzenet, nem akarom nagyon ragozni tovább. Tehát nekem ez a szívem, én nekem ez a megvallásom. Nagyon örülök, hogy ezek a gondolatok így elém jöttek, ahogy mondtam, több forrásból. Most nincs más részem, vagy nincs más dolog, amit szeretnék elétek hozni. Isten áldjon benneteket, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a gyülekezetért. Imádkozzunk azért, hogy az ő országa legyen erős közöttünk, és aztán az Úr fog cselekedni. Ő lesz az, aki vezet minket, ő lesz az, aki győzelmet ad, mert Isten soha nem vesztett csatát egyébként. Isten soha nem vesztett el egy ügyet sem, amit neki adtak, ami az ő ügye, és ez így kerek, ez így jó. Amen. Amen. Atyán, köszönjük neked ezt a rövid üzenetet, köszönjük neked ezt az egyszerűséget, amire te hívsz bennünket, ahogyan te szolgáidnak az életéből látjuk. Te olyan sok szolgád volt, kicsi a saját maga szemébe, mint a Gedeon, vagy a Dávid, vagy mások, Jeremiás, vagy nem tudom, Ézsajás, meg a többiek is, Uram, hogy a te országod volt a szívükben, hogy nem magukról gondoltak sokat, hanem te rólad gondoltak sokat, Uram. És ezt szeretnénk mi is. Szeretnénk, hogy te így egyesíts bennünket, tényleg a te trónod körül, a körül a Fridláda körül, Uram. A te drága jelenléted körül, Úr Jézus. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg mindannyiunknak az életét, ahogyan éljük a mindennapjainkat, Uram, ahogyan viszonyulunk te hozzád, és aztán a jellemünkben ott van az, hogy mi a te országodat keressük. És köszönöm neked, hogy így te eligazítod a többit, hogy te eligazítod a többi részt, hogy te adsz győzelmet, hogy te adsz összekapcsolódást, hogy te adsz tovább lépést mindannyiunknak, előléptetést a te idődben, a te tervedben. Köszönjük neked ezt. Amen. Isten áldjon benneteket. Van még egy dalunk. Egyébként csütörtökön ismét lesz ima alkalom itt. 6 órakor, úgy, ahogy szokott lenni.
Jézusnak.